Nagyon sok szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit, és örülök, hogy ezen a szép napsütéses napon ilyen sokan összegyűltünk, és külön örülök, hogy itt lehetek közöttetek. A mai alapigénket János első leveléből fogom olvasni. János első levele első fejezetének az első versétől olvasom az igét, a 7. versig. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről, és az élet megjelent és láttuk és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömetek teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga is a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Miről szól ez az ige szakasz? Van benne szó az élet igéjéről, az örök életről, örömről, világosságról, bűntől való szabadulásról, és még sok minden egyébről. Mindegyik egy-egy nagy téma önmagában. De van ennek a szakasznak egy különleges mondani valója, és én ezt szeretném egy picit ma körüljárni. Az első verset, ha megnézzük, János apostol azt mondja, hogy amit kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről. Talált valami nagy kincset, de valami kézzel fogható kincset, ami ott volt, amit látott, amit hallott, amit illetett, amit érintett. És azt mondja, hogy ez az életnek az igéje. Amikor életnek igéjéről beszélünk, akkor általában nem az jut eszünkbe, hogy az valami kézzel fogható dolog. Hanem ilyen elvont fogalom, sokszor nem is értjük teljesen, hogy mi az, csak gondolkodunk rajta, összefüggéseiben keressük, kutatjuk, hogy mit is jelent, próbáljuk megfejteni, mit jelent az életnek igéje. De János, ő látható, hallható, szemlélhető és érinthető valóságról beszélt. Hát nyilván rájövünk, hogy Krisztusról van szó. Ő volt az, aki ilyen közösségben volt velük, látható, hallható, szemlélhető és érinthető közösségben. De hogyan tudta felfedezni Krisztusban az életnek igéjét? Hogyan tudta a kettőt egynek látni? Hogyan tudta azonosítani Krisztussal az élet igéjét? Péter is azt mondta, amikor Jézus megkérdezte, hogy ők is el akarnak-e menni a kapernaumi válság idején, hogy Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük, és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Tanítványok is azzal szembesültek, hogy ez az ember nem akárhonnan, a mennyből érkezett. Valami olyan üzenetet hozott, amit nem emberi okosság talált ki. Nem tudom, hogy ismerjük-e már azt az érzést, hogy van valami, amit eddig csak sejtettünk, vagy hallottunk homályosan és távolról, de aztán egyszer csak kézzel fogható valóságként ott van előttünk, és közvetlen közel hozzánk. Ráadásul úgy, hogy nem is számítottunk rá, hogy ezt valaha megtapasztaljuk. Ugye valaki gondolhatja azt, hogy hát jó, János szerencsés volt, mert hát akkor ért, amikor Jézus élt, hát ő láthatta, illethette, hallhatta Jézust. Valóban jó lett volna, jó lenne, ha mi is ebben a nagy dologban részesülhetnénk, de hát mi ugye nem akkor éltünk. Na de hogyan ismerte fel ő azt, hogy Jézus az élet igéje? Hiszen külsőre ő olyan, mint bárki más ember, de amikor beszélt, akkor a tanítványoknak feltűnt, ahogyan mondták is, hogy nem úgy szól, mint más ember. Nem úgy szól, mint más, ahogy szól. Nem úgy szól, ahogy az emberek szoktak szólni. A beszédében erő van. Valami olyan erő van, amit még sehol nem tapasztaltunk. Jézus élővé tette az igét, amit átadott. Ő nem csak elmondta azokat az igéket, ahogyan mi is sokszor elmondjuk, hogy olvassuk a Biblia lapjain, hanem Jézus ezt életre keltette. Valahogy ezek élővé váltak, megmozdultak, erővel teltek meg. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy az ige élővé válik valaki számára? Amikor valaki számára az ige élővé válik, az azt jelenti, hogy személyesen neki szól. Nem csak személyesen neki szól, de a szeretet és a gondoskodás és az együttérzés hangján szól. Olyan ritka az a pillanat, amikor mi valakivel olyan viszonyba tudunk kerülni, hogy úgy egészen lélektől lélekig tudunk egymáshoz szólni, és olyan dolgokról tudunk beszélni, ami a másik embert érinti, mélyen érinti, foglalkoztatja, vagy engem érint valami, és nagyon foglalkoztat, úgy mélyen belül, amit úgy el sem tudok sokszor mondani másoknak, mert meg se értenék. És egyszer csak valaki úgy szól hozzám, hogy ezeket a gondolatokat, ezeket a dolgokat pendíti meg bennem, és a kérdéseimre válaszol. Ott van velem szembe, és érzem az ő együttérzését, szeretetét. Az ige, az Isten igéje képes erre. Jézus képes volt úgy beszélni az igéről, hogy a tanítványok átélték ezeket a legbelsőbb érzéseket, és a kérdés az, hogy vajon annak ellenére, hogy Jézus nincs itt közöttünk testileg, mi átélhetjük ezt? Ahogyan Jézus élővé tudta tenni az igét, úgy a Szentlélek számunkra is élővé tudja tenni a Bibliának a halott betűit. Mert a Biblia is tulajdonképpen egy könyv, papír, lapok és rajta nyomdafesték, halott betűk vannak, amit lehet úgy is olvasni, mint halott betűket. De ezek életre tudnak kelni, meg tudnak szólalni. És ezáltal ugyanabban a tapasztalatban, ugyanabban az ajándékban részesülhetünk, mint amiben János részesült akkor ott. És János ezt szerette volna, ezt szeretné átadni a tanítványoknak, ezt szeretné átadni azoknak, akik az ő levelét olvassák. Ez a tapasztalat hasonló ahhoz, amit Jákob is átélt, amikor a jabbok révénél azt a nagy küzdelmét lefolytatta az angyallal, és utána úgy emlékezett vissza, hogy láttam Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. Lehet látni úgy Isten színről színre, hogy nem látjuk őt színről színre. De amikor megszólal az ige, akkor mégis ott van. Színről színre. És úgy szólal meg az az ige, hogy megszabadul az én lelkem. Isten így képes szólni ma is hozzánk. Aztán a második versben tovább lép, azt mondja, hogy ő maga az élet, sőt, az örök élet. Miért nevezi Krisztust életnek, vagy örök életnek? Először is ugye Jézus maga mondta ezt magáról. A János 14.6-ban így mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Máshol meg így mondta, hogy azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Milyen életről beszél itt Jézus? Nem olyan életről, mint amit mi élünk, hanem egy másfajta életről. Ugye érdekes, hogy Jézus nem különbözteti meg a földi életet és a mennyei életet. Nem mondja azt, hogy van a földi élet, és van a mennyei élet, vagy az örök élet, hanem azt mondja, hogy van az élet, és ami nem élet, az a halál. Egyszerűen csak ennyit mond, hogy halál. A Lukács 9.60-ban halljuk, olvasuk azt az igét, hogy egy egy illető követni szerette volna Jézust, és mondta neki Jézus, hogy jöjj és kövess engem. És mondta, hogy Uram, hadd temessem el még az én atyámat, és utána követlek téged. Ugye itt nyilván nem arra gondolt, hogy az édesapja meghalt, és a temetési szertartást el kell végezni, hanem arra gondolt, hogy hát még ugye gondozza az apját, még van egy pár éve hátra, még hadd töltse vele ezt az időt, és utána majd, ha ez megtörtént, akkor majd követlek téged. És Jézus azt felelte neki, hadd temessék el a halottak az ő halottaikat, te pedig elmenvén hirdesd az Isten országát. Tehát azok, akik nem az Isten országát hirdetik, nem az Urat követik, akik élnek ebben a világban, ennek a világnak a törvényei szerint Isten szemében halottak. Bármilyen szomorú ezt mondani, de halottak. Hadd temessék el a halottak az ők halottaikat. Hadd élje a világ az ő életét, azt az életet, amit ő szeretne élni, ahogyan ő szokta azt élni. Még ha jó szándékú is, de valójában Isten szemében ez az élet nem élet. Ő nem nevezi ezt életnek. Azt mondja, hogy ezek halottak. De ugyanakkor vannak olyan halottak, akik Isten szemében bár halottak, bár a föld porában nyugszanak, mégis élők. Így olvassuk a János 11.25-ben, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Tehát az ige azt mutatja, hogy van egy olyan élet, lehet olyan életet élni, ami valóban élet. És ami nem az, az mind halál. És Jézus ezt az életet hozta el közénk. Ő volt maga az élet. Ő volt maga az élet, ahogyan élt, ahogyan tanított, egy mintát mutatott arra, hogy milyen az igazi élet. És János ezt is felfedezte Jézusban. Ebben a rövid bevezetőben mindezeket megérthetjük belőle. De a lényeg utána következik, miután ezt a hosszú bevezetést elmondja, hogy mennyi mindent fedezett fel Jézusban, és milyen nagy öröm ez számára, és ezt szeretné továbbadni, akkor már úgy várjuk, hogy akkor mikor mondja majd el azt, hogy mi is ez az üzenet, amit kezdetől fogva hallottunk és láttunk, és amit szeretnénk nektek továbbadni. Mi is ez tulajdonképpen? És az 5. versben ezt olvassuk, hogy ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. És itt lehet, hogy egy kicsit meglepődünk, mert miután olyan szépen kibontotta János azt, hogy micsoda nagy felfedezést tett ő, hogy ki is ez a Krisztus, ki ez a Jézus, akivel ő együtt élt, akitől tanult, és aki hozta ezt az üzenetet, ami mindent felforgatott és megváltoztatott az életében. És akkor utána elmondja ezt az üzenetet, hogy hát ez nem más, mint az, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. És az ember egy olyan hiányérzettel marad, hogy ennyi lenne? Ennyi lenne az a nagy üzenet? Hát mi arra gondoltunk volna, hogy beszél majd a szeretet erejéről, beszél a bűn gyűlöletes voltáról, beszél a megváltásról, hitről, sok mindenről. Na de az, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség, ebbe benne van a teljes örömhír, a teljes evangélium. Hát vizsgáljuk meg egy picit ezt az igét. Mit jelent a világosság, és mit jelent a sötétség? Ugye a sötétség valójában a világosságnak a hiánya. Ha van világosság, akkor nincs sötétség. Eltűnik a sötétség. Fordítva viszont nincs így. Sok sötétséggel nem lehet eltüntetni a világosságot. A kettő nem egy súlycsoport, nem egy fogalom. Teljesen különböző két fogalomról beszélünk. Ugye a világi megközelítés, főleg ezek a keleti filozófiák, amelyek manapság egyre divatosabbak, úgy tekint a világosságra és a sötétségre, mint valami, két olyan dolog, ami szimbiózisban van egymással ezen a világon, és hát az életben van egy kis világosság is, meg van egy kis sötétség is, és a kettő, amikor úgy harmóniában van, akkor teljes az élet. Ugye van ez a yin-yang jel, ami pont ezt mutatja, hogy van ott világosság is, meg ugyanannyi sötétség is, és egymást kiegészítik. A Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy a kettőnek nincs köze egymáshoz. Sőt, ahol az egyik van, ott a másik nincs. Ha van sötétség, akkor ott nincs világosság. Az azt mutatja, hogy nincs világosság. Ha viszont megjelenik a világosság, akkor eltűnik a sötétség. A kettő egymással gyökeresen ellentétes fogalom. Nem kiegészítik egymást, hanem egymást nem tűrik meg. Nem tudnak jellegükből fogva egy helyen lenni. Már ez egy nagy tanulság, hogy mi is a különbség a világosság és a sötétség között. De nézzük meg, hogy milyen a világosságnak a természete, és mit jelent mindez lelki szempontból. Néhány jellemzőt felsorolunk. A világosság az, tehát ahogy itt az előbb is beszéltünk, az kívülről jön világítva a sötétségbe. Tehát ott, ahol sötétség van, ott nincs világosság. A világosság mindig kívülről érkezik. A sötétség nem tud világosságot generálni. Nem tud világosságot csiholni. Ugye Ellen White gyakran használja azt a kifejezést, hogy sokan a saját maguk által csiholt szikrák fényénél próbálnak valamit látni. Az ember próbál a sötétségben világosságot teremteni. Az ember mindig próbál. Tehát az ember ösztönösen vágyik a világosságra, mert Isten minket arra teremtett, hogy mi világosságban legyünk. Ugye mit jelent ez lelki szempontból? Hogy értjük a mi érteket. Hogy az életünk cselekedetei, az életünk céljainak értjük az indítékait, és értjük a kifutását. Értjük, hogy ez mire való, mi mire való, mit miért csinálunk. Hogy az életünk értelmes. Ugye az ember nem szeret értelmetlen dolgokat csinálni. A lelki világosság azt jelenti, hogy átlátom azt, amit teszek, hogy miért teszem, és mi az oka, és mi a célja. És az ember úgy is mondhatnák, hogy nem tud teljes sötétségben élni. Illetve nagyon nehéz neki, sajnos tud, mert van, aki tud úgy élni, hogy se célja, se indítéka nincs a dolgainak, de az embernek egy nagyon nagy megalkuvás, és nagyon nagy, úgymond, veszteség, nagyon nagy dolgot veszít azáltal, hogyha ebbe belemegy, de ösztönösen nem így élünk. Az ember nem ilyen. Az ember világosságot szeretne. És ezért mit tesz a sötétben? Próbál valami szikrákat csiholni, hogy valami világosságot csiholjon. Vagy hogy megmagyarázza, hogy itt én miért is látok ott, ahol nem lehet látni semmit. A világosság kívülről világít be a sötétségbe. A világosság más, mint a sötétség. A világosságot nem lehet látni, vagy a sötétséget nem lehet látni mesterségesen, abba bele kell világítani. És Isten kívülről világít be, ami azt jelenti, hogy az a világosság, amit az Isten bocsát erre a világra, az más, mint amit az ember magának csihol. Az nem emberi. Abban nincsen emberi logika, nincsen emberi elgondolás, nincsen emberi teljesítmény. Az egy egészen más dolog. Kívülről érkezik. Nem tudom, érezzük-e az emögötti lelki tartalmat. Még hívők is hajlamosak arra, hogy belevigyék a saját világosságot abba, amit az Isten adott. Az ember próbálja megmagyarázni az igét, azt, amit nem ért. Ha valamit megértünk, annak örülünk, amit nem értünk, azt majd mi megmagyarázzuk, hogy az hogy működik. Az ember ösztönösen hajlik erre, ha pedig valaki nem szereti azt a világosságot, ami a mennyből jön, akkor meg fogja magyarázni, hogy mi miért van és hogyan van. Mert ösztönösen az ember ilyen. De menjünk tovább. Egy másik jellemzője a világosságnak. Ha valahol egy sötét helyen vagyunk, és megjelenik a fény, akkor először az ember hogyan reagál erre? Hát, oda néz, nem? Hol van a fénynek a forrása? Mi történt? Valami történt. Honnan jön ez? Annyira, hogy sokszor, aki sokáig sötétségben van, annak sérti is a szemét, amikor már egy gyenge fény is bevilágít. Egy biztos, hogy észre fogja venni. Aki világosságban van, vagy sötétségben van, hogyha oda bevilágít valami, azt észre fogja venni. Nem tudja nem észrevenni. Mert más, mint ami eddig volt. Gyökeresen más, mint ami eddig volt. Mindent felforgat. Mert nincs ott már a sötét. Mert bevilágított. És hol van a sötét? Hol van az, amit eddig megszoktunk? Felforgatja az embert. Lelkileg is ez történik. Nem tudja elkerülni a tekintetünket. És sokkal többen találkoztak már Istennel, mint akik ezt úgy gondolják. Ugye az ember azt gondolja, hogy hát az Isten kérdés az valahol a templomok falai közé szorult, és hát majd valahol valami képzett tanítók, vagy teológusok, vagy az Isten tiszteletek helyein, ott valahogy talán megtaláljuk az Istent, ahol beszélnek Bibliáról, egyebekről. Most ugye nem magunkról beszélek, többnyire általában a világi nézőpontot közelítem meg, de még közöttünk is előfordul, hogy az Istent mi szombaton keressük a gyülekezet helyén. De Isten nem ott van csak, ahol beszélnek róla, hanem Isten ott van, ahová bevilágítanak, mert ő maga a világosság forrása. Az Isten jelenléte az egy erkölcsi jellegű jelenlét. Amikor megjelenik egy erkölcsi igazság, egy erkölcsi felismerés az ember életében, akkor ott valahol Isten jelenik meg. Isten nagyon közel van az emberhez. Sokkal közelebb van mindenkihez, mint ahogy azt gondolná. Ugye meg is jegyzi ezt Pál apostol az apostolok cselekedeteiben, amikor az aténi Areopágoszon beszél, hogy keressék az Urat, talán kitapogathatnák, és őt megtalálhatnák, jól lehet, nincs bizony messze egyikünktől sem. És az ember, amikor az erkölcsi törvényt elutasítja, akkor valójában Istent utasítja el. Úgyhogy nem is tud róla. Mert Isten nem más, mint az ő erkölcsi törvénye. Isten nem más, mint az a fény, amivel bevilágított erre a világra. Hiszen ő maga ez a világosság. És amikor valakinek nem tetszik ez a világosság, nem tetszik az az erkölcsi tisztaság, amit ebben az igében van, akkor tulajdonképpen Isten nem tetszik neki. Az ember nem akar, nem szívesen tesz a kettő közé párhuzamot. Jegyezzem meg, hogy még a hívők sem szívesen. A hívők is tudnak úgy beszélni Istenről, hogy úgy elnyomják, úgy háttérbe szorítják az erkölcsi igazságot. Oda beleférnek dolgok. Isten tiszta, hát a mi életünkben nincs, nem lehet ilyen tisztaság. Mert mi emberek vagyunk, gyarlók. De ez azt jelenti, hogy ha mi gyarlók vagyunk, és az mi életünkben nem lehet ilyen tisztaság, akkor tulajdonképpen a mi életünkben nem lehet ott Isten. Mert Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Nem? Ilyen egyszerű ez az ige. Nézzünk egy újabb jellemvonást. A világosságban látszik minden apró részlet. Ami a sötétségben nem látszik, vagy a fél homályban olyan bizonytalan, az a világosságban egyszerűen és jól látható. Mindenféle megerőltetés nélkül. Az ember csak oda néz, és minden részletet lát. Mert világos van. Mert világosság van. Ugye fél homályban, vagy este fele az ember kimegy, és erőlteti a szemét, hogy még mit látok, mit nem látok. Mikor süt a nap, akkor csak az ablakon, a függönyön keresztül is látok mindent. Mert világosság van. Minél nagyobb a világosság, minél jobban megvilágít mindent, annál tisztábban és egyértelműen látszanak a homályos részletek. Lelki értelemben, ha Isten valahol megjelenik, ha valahová bevilágít, és mi nem bújunk el a sötétségbe, mert az ember sajnos ösztönösen elbújik, az arról ismerhető fel, hogy minden kérdésre válasz születik, minden homályos dolog kitisztul, és minden bizonytalan bizonyossá válik. És nem csak az emberi életnek a nagy kérdései, hanem a kis apró részletek, amelyeket eddig nem láttunk, vagy nem értettünk, vagy bizonytalanok voltunk, érthetővé és világossá válik. Hányszor kerül az ember olyan helyzetbe, hogy bizonytalan benne, hogy most mit csináljak, most mi lenne a jó, merre menjek tovább. Most ez miért történt, miért nem történt, mi ebből a tanulság. Az ember életében rengeteg ilyen bizonytalan, homályos folt van. De ha a világosság bevilágít az életünkben, Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség, az azt jelenti, hogy ezek mind felszínre kerülnek, ezek mind világossá válnak, ezeket megértjük. És az emberben nem lesznek ilyen bizonytalan dolgok. Ha bizonytalan dolgok vannak, vagy homályos kérdések, vagy válaszok, nincsenek válaszaink kérdés, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az a terület még nincs megvilágítva. De nem, nem azért nem látjuk, mert azt nem lehet látni, hanem oda még nem hatolt be a világosság. Ha világosság megvilágít mindent, és nincs ott már semmi sötétség, akkor meg fogjuk érteni, hogy mi okozza a problémákat. Meg fogjuk érteni, hogy mi ezekre a megoldás. Elkezdjük érteni a múltat, és elkezdjük látni a jövőt. Tudni fogjuk, hogy mi a jó, és mi a rossz, és különbséget tudunk tenni közöttük. Tudni fogjuk, hogy mi az igazság, és mi a hazugság. Még akkor is, ha az nagyon igaznak tűnik. És tudni fogjuk, hogy mi a különbség bűn és nem bűn között. Még a kis árnyalatokban is. Mert a világosság mindent megvilágít, és Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség. És miért van sok hívő ember is sötétségben és bizonytalanságban? Mert sajnos ez van. Mert az ember ösztönösen nem szereti a világosságot. Egyikünk sem szereti a világosságot. Így olvassuk János 3.19-ben, a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. A tisztánlátás jó dolog, és az ember vágyik a tisztánlátásra. Mi is szeretünk kideríteni dolgokat, és kérdezünk. Azért kérdezünk, mert vágyunk a tisztánlátásra, vágyunk a világosságra. Csak az ember nem számol azzal, hogy a tisztánlátás az felelősséggel jár. Nagyon nagy felelősséggel jár. És mi a felelősséget nem szeretjük. Sokan azért nem fogadják be, mert szembe kellene nézniük magukkal. És szembe kellene nézniük azzal a felelősséggel, ami jár ezzel a tisztánlátással. Nekem is jutott már eszembe, hogy hát bárcsak ne tudtam volna ezt. Bárcsak ne tudtam volna, mert most már tudom, és nem csinálhatom tovább. A világosság felelősséggel jár. És ezért sokan nem fogadják be azt, hanem lehúzzák a redőnyöket, hívők is. Beszélnek Jézusról sokan, de közben sötétben vannak. Sötétben, visszamennek a sötétbe, és ott beszélnek Jézusról. Mert honnan tudjuk ezt? Honnan látszik ezt? Az, amikor azt szokták mondani, hogy vizet iszik, de bort, vagy bort iszik, de vizet prédikál. Az ember beszél Jézusról, aztán, hogyha kimegy itt a kapun, akkor visszatér a hétköznapi életébe, a világi életébe, és éli az életét a világba. Visszamegy a sötétségbe. Visszamegy a sötétségbe. Oda, ahol a halottak vannak, akik temetik az ők halottaikat. Meg tudják ezt csinálni a hívők is. Nem jelent nehézséget, sajnos. A világosságnak van még egy érdekessége. Ha valaki sötétségben van, akkor el tudja hitetni másokkal, hogy ő világosságban van? Mit gondoltok? Igen, egy ideig biztosan. Azokkal, akik szintén sötétségben vannak. Mert nem látják a világosságot. Ugye egy vakember egy másikkal el tudja hitetni, hogy ő lát, mert az nem tudja ellenőrizni, mert ő is vak. Tehát mondhatom azt, hogy én látom ezt is, meg azt is, mesélhetek neki arról, hogy mi minden van, és ő hallgatja és elfogadja, mert hát nem tudja leellenőrizni. De ha egy vak olyan környezetben élne, ahol már nem csak vakok vannak, hanem látók is vannak, akkor ezt már nem tudja megtenni. Ugye lelki értelemben az ember képes azt hinni, hogy ő világosságban van, miközben ő sötétségben él. Akár magával is elhitetheti ezt. az ember el tudja magával hitetni azt, hogy ő lát. Ő pontosan lát és pontosan ért mindent, miközben ő sötétségben van. De ha valakinek valóban kinyílik a szeme, akkor az bizonyosságot nyer. Ha sötétben vagyunk, és oda bevilágít valami, és meglátunk mindent, akkor utána nincsenek már kérdések, hogy vajon én most tisztán látok, vagy nem látok tisztán, vajon biztos, hogy én jól gondolom, biztos, hogy nem. Mert akkor látok mindent, akkor minden összeáll, az egész kitisztul. És onnantól kezdve nem fogja nekem tudni azt mondani egy vak, hogy ő lát. Mert látni fogom, hogy nem lát. Amiről beszél, az nincs ott. És nem beszél arról, ami ott van. És közben csetlik, botlik, miközben mondja nekem a magáét. Ugye, mit jelent ez lelki értelemben? Ez azt jelenti, hogy amikor valaki világosságban van, akkor nem csak azt látja, hogy az ő életében hanyadán áll, és Isten mit akar, mit nem akar, hanem elkezdi látni azt is, hogy mások hol tartanak ebben a folyamban. Ki az, aki lát szintén hozzám hasonlóan, és ki az, aki nem lát? Ugye sok szokták mondani, hogy miért vagy te ilyen nagyképű, honnan tudod te, hogy te jól látsz, és jól gondolod a dolgokat. És valóban van, amikor valaki elbizakodottságból mond valamit, de valójában nem lát. De van olyan, hogy látjuk a tisztaságot, látjuk a világosságot, és látjuk azt is, amikor mások tévelyegnek. És itt fel lehet tenni egy kérdés zárójelbe, hogy amikor valaki lát tisztán, és látja, hogy a másik tévelyeg, akkor hogyan fog ehhez viszonyulni? A felelősségre vonja, kioktatja, esetleg megszégyeníti, akkor nem fogja ezt tenni. Mert a világossághoz hozzátartozik a szeretet és az irgalmasság is. Ha már nem így teszi, hogyha már barátságtalan vagy nem keresztényi módon viszonyul a másik emberhez, akkor már nincs világosságban. Ugye? Tehát a világosság az teljes világosság. A világosság az világosság. Abban nincsen sötétség. Ha már sötétség van benne, akkor az már nem világosság. Nagyon nagy mélységek vannak ebben a fogalomban. És gondoljuk el, hogy hányféle vallás, hányféle felekezet, keresztény felekezet, de még egy felekezeten belül is hányféle látásmód, még egy gyülekezeten belül is hányféle látásmód alakul ki. Az egyik így gondolja, a másik úgy gondolja, és aztán képesek testvérek egymásnak menni és vitatkozni, versengeni, hogy de így van az igében, de ezt úgy kell, de ezt amúgy kell. Miért van ez? Hát nincs teljes világosság. Nincs teljes világosság. És valahol, hogyha ezt a kis igét így komolyan vennénk, akkor nem így reagálnánk, vagy nem így viszonyulnánk ezekhez a nézetkülönbségekhez, hanem akkor az ember azt mondaná, hogy hát akkor nekünk meg kell találnunk a világosságot, mert a világosság az létezik, az kívülről világít be ebbe a világba, és hogyha mi még nem látjuk tisztán, akkor nekünk erre szükségünk van, mert ahol világosság van, ott nincsen sötétség. Ott az teljes, abban nincsen semmi sötétség. Az igazi, a világosságnak a hiánya, hogyha valaki igazán vágyik rá, az alázatra és kereső lelkületre kell, hogy sarkaljon. Nem pedig kioktatásra, vagy versengésre, vagy vitára. Hitvitáknak nincs értelmük. Aki világosságban jár, lehet ökumenikus? Tegyünk fel egy ilyen kérdést. Miről szól az ökumenizmus? Hát találjuk meg, hogy mi az, ami közös bennünk, és fogadjuk el, hogy egy csomó minden meg különbözik bennünk. És találjuk meg így a békességet, az egységet és a szeretetet egymás között. Fogadjuk el, hogy nincs világosság. Fogadjuk el, hogy a sötétségben is lehet jó kereszténynek lenni. Erről szól az ökumenizmus, nem? Most én nem akarom kritizálni az ökumenizmus, mert biztos, hogy akik ugye ezt a az irányt követik, ők jó szándékból teszik, én nem feltételezem, hogy bárki ezt rossz szándékból teszi, de ezzel az igével ellent mond. És mit mond a hatodik vers? Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Sajnos nem elég, hogyha az embernek jók az indítékai, és a jók a szándékai. Ha a sötétségben járunk, és azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és hitről, Istenről beszélünk, akkor hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Kárt okozunk vele, azt mondja az írás. Ennyire elválasztja ezt a kettőt. Jézusról beszélni felelősség. És gondoljunk bele, hogy a kereszténységnek az egyik alappillére az, hogy Jézusról beszél. Ezen alapul a kereszténység. Mindenki Jézusról beszél. És milyen nagy felelősség róla beszélni. Végül nézzük meg röviden, tehát, hogy mi jellemző azokra, akik világosságban járnak. Röviden foglaljuk össze. Három fontos dolgot. Az egyik az, hogy látják és megismerik Istent. A világosságban látni fogják és meg fogják ismerni a fénynek a forrását. Ahogy az előbb beszéltünk, az ember oda néz, hogy honnan jön a fény. És látni fogja, meg fogja ismerni, fogja érteni, hogy ki is ő. Meg tudja különböztetni a sötétségtől. Hogy ebben a világban mi az Istené, és mi az, ami sötét. Ugye? Egyszerű a hasonlat, de mennyire nem egyszerű az élet összes dolgában megkülönböztetni, hogy mi az Isteni és mi az emberi. Aki a világosságban van, az meg fogja ezt ismerni, fogja látni, meg fogja ismerni Istent. Ha ott van a világosságban, és onnan nem távozik, akkor szépen lassan a szeme hozzászokik, és megismeri. Így olvassuk az igét, ismeritek, János 17:3, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ilyen egyszerű az ige, és hogyan tudjuk őt megismerni? Ha látjuk, ha világosságban vagyunk. Második következmény. Közösségünk van egymással. Így mondja János apostol. Ha pedig világosságban járunk, amint ő maga is a világosságban van, közösségünk van egymással. Hetedik versbe olvassuk ezt. Aki a világosságban van, azonnal fel fogja ismerni a többieket is, akik a világosságban vannak, mert látja. Ugye? Ott vannak ők is. És látja, hogy a többiek is ugyanazt látják, amit én látok. Egy világban vagyunk, egy világosságban, egymást látjuk, egy fényforrást látunk, és egyformán látjuk a részleteket. Ez a közösség. A közösség, az egység, a keresztény egység és a keresztény közösség, az nem olyan valami, amiért küzdeni kell. Ugye ezt halljuk a mi közösségünkben is, meg ez a szlogen, ugye a hetednapi adventista egyházban is, hogy küzdjünk, őrizzük meg az egységet, küzdjünk érte a testvéreinkért. Természetesen küzdeni kell a testvéreinkért, de a közösségért, az egységért nem kell küzdeni. Az egység az vagy van, vagy nincs. Akkor van, ha van világosság. Akkor magától van közösség, és magától van egység. Ha eltűnik a világosság, akkor el fog tűnni az egység is, meg a közösség is. A sötétség magával hozza ezt. Ezért nem lehet küzdeni. Ez vagy van, vagy nincs. Attól függ, hogy hol vagyunk, és hová nézünk. És a harmadik, a legfontosabb, és szintén a hetedik versnek a második felét olvasom, Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Hogyan következik a világosságból ez? A megváltásra csak azok fognak valóban igényt tartani, akik ennél a világosságnál meglátták magukat. Az ember magát csak Isten világosságában fogja meglátni. Egyéb világosságnál nem látjuk meg magunkat, annál különösen nem, amit mi teremtettünk. A saját magunk által csiholt szikrák fényénél magunkat sosem fogjuk meglátni. Csak akkor látjuk meg a saját állapotunkat, hogyha az Isten világítja azt meg. Az ember világosság nélkül is sokan tudják, hogy mit jelent a megváltás. Keresztények általában ezt azért tudják, és értékelik Krisztusnak a szeretetét és az ő önfeláldozását, és az Atya önfeláldozását. És szívesen beszélünk arról, hogy az Atya és Krisztus is mennyire szeretett minket. És hogy az embernek szüksége van megváltásra és megváltóra. Mindenkinek szüksége van megváltóra, nekem is szükségem van megváltóra. De belül azt érzem, hogy hála az Úrnak engem már megváltott, és hát a többieknek még szükségük van megváltóra. Nagyon. A kereszténységben általában belül ez valahogy így szokott történni. Mikor fogom azt mondani, hogy én nekem is szüksége van megváltóra? Kifele lehet, hogy azt mondom, hogy nekem is szükségem van megváltóra, de befele akkor fogom ezt gondolni, amikor meglátom, hogy milyen állapotban vagyok. Amikor meglátom, hogy elvesztem. Nem arra gondolok, hogy Krisztus megváltott engem, hanem arra gondolom, hogy Uram, irgalmaz nekem bűnösnek. Mert megértettem, hogy én elveszett ember vagyok. Én nem vagyok képes élni a mennybe. Én nem vagyok képes úgy élni, ahogy Krisztus ezt mutatta. Én nem olyan vagyok. És ha az Úr engem meg tud ebből szabadítani, az ő dicsősége, én semmit nem tudok tenni, én csak azt látom, hogy egy nagy tehetetlenség halom vagyok, és lehetetlenség, hogy ebből valami legyen. Mert ismerem magam, ismerem a múltamat, ismerem az életemet, mert a világosság ebbe bevilágít, hogy teljesen reménytelen az állapotom. Nem csak a múlt bűnei, hanem az egész gondolkodásom, személyiségem, minden reménytelen, és alkalmatlan a mennyre. Amikor az ember nem lát már magában semmi jót, és nem gondolja azt, hogy igen, azért én is azért tudok szeretni, hogyha persze mondjuk azt, hogy hála az Úrnak, de hát azért tudok, hát itt is ezt meg azt tette meg. Amikor rájövök, hogy nem tudom megtenni, belül ez nincs bennem, akkor jutottam el oda, hogy látom magam világosan, és ki tudom mondani, hogy elvesztem. Nincs remény. Na akkor fogom tudni azt mondani, hogy Uram, irgalmazra. És akkor nem arra fogok gondolni, hogy hát a többieknek bizony van szükségük megváltóra, hát én tudnám itt sorolni, hogy ki mindenkinek lenne még szükség. Akkor nem erre fogok gondolni, hanem arra, hogy Uram, irgalmaz nekem bűnösnek. De ezt csak a világosságban, abban a világosságban fogom látni, amiben nincsen semmi sötétség. Nem tudom ezt a kis rövid kijelentést, amit János apostol elmondott, hogy Isten a világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Érezzük-e, hogy milyen mélységek vannak benne? Hogy milyen szépen benne van az evangélium, ha az ember belegondol ezekbe a jelentésekbe, és ezeket átpróbálja alakítani lelki tartalommal próbálja változtatni, hogy benne van az alapja az evangéliumnak. Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Hát én azt kívánom mindannyiunknak, hogy értsük meg ezt mélységében, és mi is kerüljünk bele, vagy kerüljünk annak a világosságnak a fókuszpontjába, amire szeretne minket János apostol elvezetni, hogy lássuk mi is azt, hogy Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Amen.